Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hiszünk abban, amit énekeltünk, és arra gondolunk, ami a tegnapi napon elhangzott, ami közhírré lett téve, ugyanaz a János, aki az üzenet hozója és úttörője volt az Úr útjának, ő volt az, aki azt mondta, én ugyan vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, a megtérésre, de aki utánam jön, az Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Egyszerűen arról van szó, hogy közvetlenül a kezdetektől fogva az isteni ígeüzenet lett közhírré téve, és aki az isteni nyomokat visszanyomozza, az visszamehet Joel prófétáig és Ézsás prófétáig, és ezekben már megvan írva, az utolsó napokban mondja Isten, kiárasztom szellememet minden hústestre. A pünkösdi mozgalomban tapasztalható aberráció vagy rendellenes fejlemények miatt némiképpen félelemmel tekintünk arra, hogy mi történhet, és aminek meg kell történnie természetfeletti módon. Ezt a félelmet azonban mindenképpen le kell vetnünk, és számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy Isten kegyelemből tud és akar igaz, valódi dolgokkal megajándékozni. Elég világosan lett kifejezésre juttatva ez a kérdés. Ha képesek vagyunk felismerni, hogy mi ment, vagy mi fejlődött rosszul, és miért ment rosszul, akkor hadd számoljunk azzal, hogy Isten képes mindent helyrehozni. Az íge hirdetése nem a testvér szava, sem az egyiké, sem a másiké, akik itt elől állnak, hanem az íge hirdetése mutatta meg nekünk tegnap a kulcsot, a nyitját a dolgoknak. A szellemmel való felkenetés előtt meg kell történjen a megújulás és az újjászületés a szellem által. Amennyiben ez nem így van, akkor az ember fel van ugyan kenve a második szférában, hatalmas dolgokat is visz véghez, de belsőleg az marad, ami előzőleg is volt. Sőt, még az is megtörténhet, hogy a szellem felkenetése ellenére rosszabb lesz az állapota, mint amilyen előzőleg volt. Ugyanis ez esetben egész magabiztosnak, mások fölé emelkedettnek érzi magát, és már nem ura önmagának. Isten útja már meg lett világítva nekünk a Branham testvér prédikációiban, amelyet itt lefordítottunk, az újjá kell születnetek címmel. Ebben legalább kétszer vagy háromszor hangsúlyozza, először bekövetkezik a Szent Szellem szerinti születés, majd csak azután a Szent Szellemmel való betöltekezés. Amennyiben valaki újjá született, úgy új teremtésé is vált. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ez bibliai? Megtapasztalhatjuk, átélhetjük-e? Igen, ezt meg kell tapasztalnunk, át kell éljünk, elkerülhetetlen. Branham testvér ezt is hangsúlyozta a prédikációban, nem csak módotokban áll, vagy lehet, vagy talán újjászülethettek, hanem kötelezően muszáj. az újjászületés létfontosságú, különben nem láthatjátok meg az Isten országát. Az újjászületés után azonban sok mindent le kell még vetni, és talán ez az a pont, amit néhányan nem értenek meg. Ma abszolút korlátok közzé kell szorítanom magam, hogy ne emészszem fel újra, Isten buzgalma, és ne kerüljek egy olyan tempóba, ami nem tesz jót a hangomnak, vagy egy olyan hangerőben. Én hiszem, hogy nem rajtam, nem az íge hirdetés hevességén vagy erején múlik, amely hallhatóan ugyan észlelhető, hanem azon múlik minden, hogy Isten szelleme már ott van-e te benned, mint befogadó, mint átvevő készülék, hogy ott van-e a készség, a hajlandóság arra, hogy minden szavát meghallgass, befogadj, és bensőségesen megerősítsd, igeneld. Isten segítségével tekintetbe fogunk venni néhány dolgot, és remélem, és hiszem is, hogy Isten jelen van, és ezekben az összejövetelekben kieszközli, hogy az örökké valóságra nézve gyümölcs teremjen, hogy ezekben az összejövetelekben bekövetkezzen az, ami még soha nem történt meg, olyan mélyen, olyan alaposan, olyan széles körűen, ami áldás lehet nem csak számunkra, hanem sok más ember számára is. Számos ígeverseket szem előtt tartok Isten szavából, ami a szívemen van, és beszélni fogunk róluk. Azzal az egyetlen céllal, az élő Isten gyülekezetének építésére szolgáljon, hogy alkalmassá tegye azt az előttünk álló végső szolgálat elvégzésére. És ha valaki még mindig azon a véleményen lenne, hogy igenis, Isten mégiscsak egy embert fog felhasználni erre a célra, akkor azt kell mondanom nektek, hogy Isten az ő testét fogja felhasználni, az ő testének minden egyes tagját fel fogja használni. Mindenki fel lesz használva, mindenki a maga területén és a maga feladatában. Amint tudjátok, Isten elküldött egyenként embereket, hogy átadják, vagy közhírét tegyék az íge üzenetet. Ez az üzenet azonban nem az egyénnek szólt, hanem az egész gyülekezethez lett intézve. Ezt tudomásul kell vennünk, Isten mindig a gyülekezet angyalához intézte az ő szavát, ezt megértettük. Mégis utoljára végül is kihez lettek intézve a mondottak? A gyülekezethez, átfogóan az egész gyülekezethez. Ezért van az, hogy minden írott levél elején ez áll. És a gyülekezet angyalának írd meg a következőket. A végén aztán ez áll, akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit üzen a szellem a gyülekezeteknek. Nem az áll írva, hogy mit üzen, vagy mi mondani valója van a gyülekezet angyalának, hanem az, hogy mit üzen, és mi a mondani valója a gyülekezetnek. Ezekben a napokban figyelnünk kell arra, hogy mit üzen a szellem, mi a mondani valója a szellemnek, a gyülekezeteknek. Reagálnunk kell rá, és ahogy már mondtam, mindannyiunknak számolnunk kell azzal, hogy megkapja azt, amit Isten ígéretben adott. Azt a pontot is szeretném megemlíteni, hogy a bálványimádás szellemének ne legyen semmi helye közöttünk, Amikor a korai kereszténységben az ős egyház, vagy az ős gyülekezet összegyűlt imádkozni, nem csak egy szolgáért imádkoztak, hanem az összes szolgákért. Adj erőt szolgáidnak, hogy bátran, nyíltsággal hirdessék a te ígédet. A mi szeretett testvérünk, József Paranovszky, aki éppen most jött vissza Zairból, azt mondta nekem, Frank testvér, fájni fog neked, amit most elmondok neked, de az emberek olyan dolgot csinálnak belőled és Branham testvérből, ami hihetetlen, felfoghatatlan. És én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ezt megakadályozzam, szétverjem. És ha én nem tudom megtenni, akkor majd Isten meg fogja tenni, hogy az emberek megszégyenüljenek, és szemüket kizárólag és egyedül az Úrra szögezzék. Az utolsó dolog, ami történhet velünk, az lenne, hogy az emberek valamit csinálnak belőlünk. Én tisztában vagyok vele, hogy a bálványimádás szelleme nem új keletű. Ez elég régi módi. De közöttünk nem szabad uralkodnia. Közöttünk az Isten szelleme uralkodjék. Amint tudjátok, az apostolok idején két dolog történt közvetlenül egymás után. Amikor nagy csodák és jelek történtek, az emberek azt kiáltották, hogy az istenek emberi alakot öltöttek, és áldozatot kezdtek hozni az apostoloknak. És mit tett Pál apostol? Megszaggatta a ruháját, és azt mondta, mi is csak emberek vagyunk, akár csak ti is. És ez ennél fogva így is marad. Egy isteni elhívás nem tesz az emberből többet, mint Istennek egy gyermekét, mint mindenki más. Csak a felelősség több és nagyobb. Ne haragudjatok rám, ha itt hivatalosan teszek egy ilyen megjegyzést, de a próféta fia hagyja magát Úrnak nagy úval szólítani. Az emberek oda mennek hozzá, és azt mondják, jó reggelt, Uram, angolul. Ha valaha is valakit nyolcféleképpen ki lehetne venni, vetni valahonnan, ez lenne az a pillanat, amikor valaki így megpróbálhatná velem szemben megtenni. Ó, ezt nem németül mondtam, mindig feltételezem, hogy minden német két-három idegen nyelvet ért, legalábbis az angolt, ami annyira rokon a némettel. Az emberek valóban azt mondják, jó reggelt, Uram, nagy úval, ahelyett, hogy Sir, Uram, ahogyan azt kellene, hogy idegenekről van szó, vagy ha nem, a kereszt nevükön szólítanak, vagy testvér, ahogyan azt kellene, ha testvérről van szó. Nem. Hadd legyen a bálvány imádás szelleme egészen elszántan száműzve a názáreti Jézus Krisztus nevében egyszer s mindenkorra. Nem vagyunk más, csak pór és hamu. És Pál apostol azt mondja nekünk, apostoloknak, az Úr az utolsó helyet jelölte ki. Olyanok lettünk, mint a söpredék. Van néhány dolog, amit el kell mondani, mert mindannyian várjuk, hogy Isten szelleme leszálljon, vagy lehulljon. Azt mondtuk ezekben a napokban, hogy közel az idő, azt is mondtuk, hogy itt is van, elérkezett az idő. És most itt az ideje annak, hogy a tökéletesség fele haladjunk. Ezzel kapcsolatosan fel fogok olvasni néhány ígeszakaszt, de hadd álljunk fel és imádkozzunk még egyszer. Mindannyian csatlakozzunk az imádsághoz, és helyezzük az összejövetelt az Úr színe elé. Mennyei Atyánk, újra jövünk a Te szent arcod elé járulunk, és szeretnénk egy olyan szolgálatot, egy olyan Isten tiszteletet akarunk átélni, ó Uram, mintha itt ülnél a jobbomon, és én tudatában lennék, és tudatában is vagyok annak, hogy hallgatsz, hogy Te jelen vagy, és hogy felelősséget hordozok a Te szent színed előtt. Uram, hadd legyünk mindannyian tudatában annak, hogy nem emberek, hanem Isten színe előtt gyűltünk össze, hogy Isten szólhasson hozzánk. Kérünk Téged, hűséges Urunk, ajándékozz meg megértéssel, adj kinyilatkoztatást, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy kikerüljünk a gyermekkorunkból. Vegyél el tőlünk minden értelmetlenséget, mindent, ami nem egyezik meg a Te ígéd tökéletes felismeretével, vagy az általad adott kinyilatkoztatással. Uram, tégy minket teljesen egyé Te benned, egyé a Te ígédben, egyé a Te szent szellemedben. Légy Te a fej, és mi a Te tested, szervezeted. Szeretett Urunk, együtt imádkozunk, mint az apostolok idejének a kezdetkor. Vedd tekintetbe a pogányok dühöngését és a népek különös okoskodását, akik fellázadtak Te ellened és a Te felkented ellen, és nyújtsd ki a Te karodat, és adj erőt szolgáidnak, hogy bátran, nyíltsággal hirdessék a Te ígédet, és nyújtsd ki ennél fogva a Te karodat, és a hirdetett íge által hadd történjenek nagy csodák és jelek az íge hirdetés alatt, hogy senki ne mondja többé, hogy ez és amaz a testvér kézrátétellel imádkozott értem, és aztán megtörtént, hanem hogy mindannyian megvallhassák, Isten elküldte az ő szavát, és meggyógyított minket. Uram, hiszen a végen nem egy emberi személy áll a középpontban, hanem Te magad, mint Úr, mint a gyülekezet feje, felmagasztaltan, felmérhetetlenül megdicsőülve. Urunk, kérünk Téged, hogy áldj meg minket egész különleges módon, és kérünk a Te szent szellemed vezetéséért az Úr Jézus szent nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Csak nagyon röviden visszatérek a már felolvasott ígeversekre, a 85. Zsoltárból a 10. versre. Bizony, közel van az ő üdvössége, vagy az ő segítsége azokhoz, akik félik őt. Amen. Ki ismeri a Szentírás és tudja, hogy megvan írva az Úr félelme a bölcsességnek a kezdete. Az Isten félelemnek, a szent tisztelettudatnak vissza kell térnie a gyülekezetbe. Tisztelettudatot tanúsítani Isten előtt. Tisztelettudatot tanúsítani az ő ígéje iránt, hogy ne mindenki gondolja azt, hogy úgy kezelheti az ígét, ahogyan éppen jónak látja, önhitséggel, hanem hogy mindannyian meghajoljunk Isten hatalmas keze alatt. Alávetjük magunkat az ő ígéjének, és hajlandóak vagyunk az ő akaratának eleget tenni. Valójában az ő üdvössége közel van mindazokhoz, akik félik őt. Azonnal azt lehetne mondani, drága testvérnő, drága testvér, ha féled az Urat, Isten üdvössége nagyon közel van te hozzád. És az Úr azt mondhatná, ma eljött az üdvösség ebbe a házba, vagy ehhez a személyhez. A 11. vers, hogy a kegyelem és a hűség találkozzék, vagy köszöntsék egymást. Ez is része az egésznek. Sokan azért akarják Isten kegyelmét, mert nem akarnak elveszni. Hogyan állunk a hűséggel mindenben Istenhez és az ő ígéjével szemben? Bár lenne, hogy mostantól kezdve azok, akik kegyelemben részesültek, hűségeseknek találtassanak Isten előtt, hűségeseknek minden tekintetben. Ennél fogva a zsidókhoz írt levél szavai jutnak eszembe, ahol ez áll írva Mózesről, Mózes hűséges volt Isten házában, és Krisztus, mint fiú, hűséges volt az ő saját házában, és mi vagyunk az ő háza. Isten lakóhelyet kerest magának, és így szólt, avagy nem az én kezem alkotta-e meg mindezt, de hol van az én nyugalmam helye? Az ég az én trónom, és a föld az én lábaim zsámolya. Milyen ház lenne az, amelyet meg tudnátok nekem építeni? Aztán megtudjuk azt is, hogy a gyülekezet Isten lakóhelyévé lett. Úgy, ahogy Isten a Krisztusban volt, úgy van Krisztus is a gyülekezetben. Drága szív, számolj ezzel egészen személyesen. Ne nézzetek mindig előre, és ne mondjátok, hogy igen, olyan türelmetlenül várjuk, hogy Isten felhasználja a testvérünket, avagy helyén való ez a hozzáállás. Nem, ez a hozzáállás nem helyén való, és nem megfelelő. Isten már felhasználta a testvért arra, hogy továbbadja azt, amivel Isten kegyelemből megajándékozott minket. Most már mindannyiunk érintve vagyunk, és mindannyiunkhoz szól, vagy intéződik, nem csak egynek. És ezt is világosan kijelentem nektek. Ha csak arra vártok, hogy Isten megáldjon engem, vagy Rusz testvért, egyesek nagy lelkűek, még kettőig is el tudnak számolni, és talán, ha még jobb lesz, háromig is, és akkor a végére érnek a dolognak a tanácstalanok. És tanácstalanok. Ez nem szabad így legyen. Mi egy gyülekezet vagyunk, az élő Istennek a gyülekezete, az ő saját tulajdonának kiválasztott népe, egy papság, ami Istenünk királysága. Ő mindannyiunk főpapja, ő mindannyiunk királya. Mindannyian összességünkben alkotjuk az ő népét. Isten országában nincs egy egyszemélyes rendszer. Isten felhasznál egy valakit, de aztán mindenkihez szól, és akkor mindenki be van vonva. Hadd menjünk tovább a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéhez. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetéhez egy nagyon fontos szava az ígének, amely mindannyiunkat érinteni fog. Ezért hagyjuk el most a Krisztusról szóló kezdetleges tanítások alapelemeit, és növekedjünk a teljes érettség kifejlődésére. Ne tegyük le újra az alapot a gondolkodás irányváltozásával, a holt cselekedetektől való elfordulással és az Istenben vetett való hittel. De még ennél többről is van szó. Figyeljétek meg, hogy Pál apostol, aki 100%-os bizonyossággal maga írta meg a zsidókhoz írt leveleket, mire akar kiukadni. Ez nagyon világosan kitűnik az utolsó fejezetnek az utolsó részéből. Pál apostol volt az az ember, akit Isten felhasználhatott arra, hogy rendszerezze az ajándékokat, hogy minden doktrinális, tanításbeli dolgot a gyülekezetben a helyére állítson, ahova tartozik. Isten elrendelte őt erre a feladatra. Itt az van intézve hozzánk, ezért most térjünk el a Krisztusról szóló kezdetleges tanítások alapelemeitől. És éppen a tegnap megállapítottuk, hogy a kezdeti alapelemekkel lemaradtunk. A bűnbánatról szóló kezdetlegi tanításokkal, a gondolkodási irányváltozásról, a keresztségről egyszerűen lemaradtunk, hiányosak vagyunk. Rusz testvér tudja és tanúsíthatja. Már többször beszélgettünk egymással a gyülekezet állapotáról is. És én feltettem magamnak a kérdést, mi feltettük közösen egymásnak a kérdést, hogy mi lehet az oka, és akkor szó szerint azt mondtam, ha csak én prédikáltam volna, vagy csak te prédikáltál volna, vagy csak mi ketten, akkor most mindkettőnknek teljes mértékben felróható lenne, hogy az állapot még mindig olyan, amilyen. Aztán hozzátettem még azt is, és azt mondtam, de mi mégis lefordítottuk Isten emberének a prédikációit is, a próféta prédikációit, a legnagyobb próféta prédikációit Jézus Krisztus és keresztelő János napjai óta. Itt vannak, kinyomtattuk őket, elküldtük ezeket szerte a világra. Azt mondtam, ha most mindkettőnkben keressük a hibát, igen, akkor most még hozzá is el kellene mennünk, és keresnünk kellene nála is a hibát, hogy miért nem változtak még mindig meg a dolgok, miért vagyunk még mindig ebben a hadd nevezzem nevén, ebben a siralmas állapotban. De ebben az állapotban nem maradhatunk meg. Érezzük azt, hogy ez nem a végső állapot, nem az, amit Isten akar. És mivel ezt érezzük, azt hiszem, azt is mondhatom, hogy maga a felismerés, hogy még nem vagyunk azok, akiknek Isten akarja, hogy legyünk, már az első út a javuláshoz. Ez nem csak egy népszerű mondás, hanem ez megfelel az igazságnak, a valóságnak. Ha valaki úgy mondja, ahogy a laodiceabeli gyülekezeti korszakra jellemző megállapítás, hogy gazdag vagyok, nincs szükségem semmire, és így tovább, akkor nagyon rosszul állnának a dolgok a számunkra. Mert akkor az Úrnak azt kellene mondania nekünk, nem tudod, hogy szánalmas, nyomorult, szegény és mezitelen vagy. És főként a kiegészítés, és nem tudod. Branham testvér éppen ezzel kapcsolatosan azt mondta, már az is elég rossz, ha az ember mezitelen. De ha ezt nem is érzékeli, ha az érzékei elkábultak, és még tudatában sincs annak, hogy milyen állapotban van, igen, akkor nem csak, hogy mezitelen, hanem valahol máshol is valami baj van. De Isten kegyelmet tanúsított irántunk, hogy belenézhetünk az ége tükrébe, és megvalljuk, hogy Istennek ebben is igaza van. Ez a mi tényleges állapotunk. Mondhatunk-e erre mindannyian egy amment? De ez, amint már mondtam, nem a végső állapot. Ez még nem a vég. Ezután az Úr azt mondja, azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben finomított aranyat. Talán el kellene olvasnom a verset, hogy pontosan meglegyen előttünk. Mindig az a legjobb, ha nem csak ismételgetjük, vagy idézzük a Szentírást emlékezetből, hanem fel is olvassuk úgy, ahogy írva van. Jelenések 3.18. vers. A másikat nem akarom megismételni, mert ezt is tapasztalatból tudjuk, nem csak a szövegből. A 18. versben ez áll. Azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzben tisztított aranyat, hogy meggazdagodj, és öltöz fehér ruhába, hogy mezítelenséget szégyene, annak rúdsága ne látszódjék, és vegyél szemkenőcsöt a szemedre, hogy képes légy a látásra. Milyen hűséges Isten! És pontosan az utolsó írott levél üzenetben bemutatja magát nekünk ezen a módon. Talán fel kellene olvasnom a 14. versből. És a Laodicea gyülekezet angyalának írt meg. Így szól az, aki amen, aki maga az amen. Az amen. 2. Korintus 1.16 és 17. verse. Istennek valamennyi ígérete, igen, ő benne, és ezért az amen is ő benne történik, vagy bekövetkezett az amen ő benne. Ő az igen, és ő az amen. Így mutatja be magát az utolsó gyülekezeti korszakban. Így szól az, aki az amen. Mit is jelent az amen? Így legyen, így van, így van, így legyen. Ahogy ő mondja, pontosan úgy is van. És mi amment mondunk arra, mert egyetértünk vele. Így szól ő, vagy az, aki az amen. És hallgassuk meg, mi következik ezután, a hűséges és az igaz tanú. Sok tanúk voltak. A zsidókhoz írt levélben elolvasható, ott ez áll. Mert a tanúknak ilyen felhője vesz körül bennünket. Elolvashatjátok az Ézsaiás 43. fejezetét. Ott azt mondja az Úr, ti vagytok az én tanúim, és én vagyok a ti Istenetek. Elolvashatjátok az apostolok cselekedetei első fejezetét. Ti lesztek az én tanúim. Itt azonban maga az Úr jelenik meg tanúként, vagy fellép tanúként. Itt nem a prófétákat, és nem az apostolokat hívja tanúbizonyságul. Itt ő maga az, aki a hét aranygyertyatartók között jár. Itt ő beszél, és elmondja a gyülekezetnek, hogy mit akar mondani, mivel szembesíti őket, mielőtt leengedi a dorgálás kalapácsát, bemutatkozik a gyülekezetnek, és azt mondja, így szól az, aki az amen, a hűséges és igaz tanú, az Isten teremtésének a kezdete. És már is újra a témánál vagyunk. Isten teremtésének a kezdete. Isten egy új kezdetet hozott létre Krisztusban. Ő az első szülött sok testvér között, akit a Szent Szellem nemzett. Ezt is világosan kijelentettük, úgy, ahogyan ez Krisztussal, az első szülöttel elkezdődött, úgy kell majd lennie az összes első szülöttekkel is. Hogyan lett az íge testé, hogyan öltött testet? Az ígéret szava eljutott Máriához. Ő pedig így szólt: én az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te szavad szerint, ahogy te mondtad. Így lett az íge testé. Ezekben a napokban az ígéret szava hozzánk intéződik. Milyen célból? Hogy az Isten fiai megszülessenek, hogy megnyilvánulhassanak. Sokan, sőt, túl sokan beszélnek erről nagy lelkesedéssel. Ó, Isten fiaivá lettünk nyilvánvalóvá. Egy szomorú látvány. Isten szégyene. Civakodások és veszekedések, széthúzás, mindenféle gonoszság, és akkor Istennek fiai, nem, és még egyszer nem. Ha mégis, akkor hadd legyen nyilvánvalóvá Jézus Krisztus képmása, mert így van megírva. Inkább felolvasnám nektek, hogy mindannyian tudjátok, hogy ez is meg van írva. Erre most nem voltam felkészülve, de ez mégis meg van írva Isten ígéjében. Nagyon röviden, fel kell olvasnom az 1. Korintus 15-ből, az 1. Korintus 15. fejezetének 9. versét, és igen, talán a 49. és a 49. verset is. Ti még felolvashattok néhány több verset is. Ahogyan a földi ember, azaz amilyen az Ádám alkata vagy minősége volt, olyan alkatúak a földiek emberek is, és amilyen az mennyei ember, a Krisztus alkata, olyanok a mennyei emberek alkatai is, és ahogyan a földi képét hordoztuk magunkon, úgy fogjuk magunkon hordozni a mennyei képét is. Ez Isten szent szava. És meg van írva, hogy nem lehet egy forrásból édes és keserű vizet meríteni. Micsoda más az, ami az emberek szívéből csak úgy hapszik, és ez esetben sem lehet, és nem is kell senkit becsapni vagy megtéveszteni. Kinek mivel van tele a szíve, annak a szája is túlcsordul attól. És aztán Jakab azt írja: aki nem fékezi meg a nyelvét, annak Isten tisztelete semmis. És mindenki azt hiszi magáról, hogy azt mondhat, amit akar, és mégis megúszza, vagy átjut ezzel. Ez nem így működik, nem. Isten tisztelet tudatot akar. Isten félelmet akar létrehozni, az emberekbe, a gyülekezetbe helyezni, és visszatéríteni azt. Isten félelem nélkül, amely a bölcsesség kezdete, semmi sem fog történni, semmi sem lesz. Aztán itt folytatódik tovább, a Jelenések 3. fejezetének 15. versében. Talán el kellene olvasnunk, hogy ezt is megerősítsük egy igennel és egy ammennel. Ha a második állapotot megerősítjük, akkor az elsőt is fel kell ismernünk, és meg kell erősítenünk. Itt az Úr azt mondja: ismerem a te cselekedeteidet, és tudom, hogy te nem vagy sem hideg, sem forró, vagy meleg. Már most Mondjátok meg egészen őszintén, nem ez a mi állapotunk? Nem vagyunk jéghidegek, ezt nem lehetne rólunk elmondani, de égetően forróak vagyunk-e? Tüzesen égünk-e vajon? Éppen, hogy nem vagyunk tüzesek. Hadd mondjuk ki őszintén, nem vagyunk ezek, nem vagyunk ilyenek. Igen, de akkor milyen az állapotunk? Isten szavának megint igaza van? És most szándékosan megkérdezem. Vajon felismerjük-e mindannyian, hogy ez a mi állapotunk? Valóban szívből? Nos, hát itt tartunk. Tehát ez a helyzet. Ez a mi állapotunk. És ne csodálkozzatok, hogy az év elején Isten így kezd itt velünk. Azt gondoljátok, hogy ezt a szavát az ígének már olvastam ma valahol? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. És hogyan jutunk el most ehhez? A Szent Szellem vezetése által. Mert az Úr valamit tenni akar. Eljött az ő ideje, hogy kieszközöljön valamit. Egyszer azt mondta, amikor elhívták, nektek mindig időszerű minden, de az én órám még nem jött el. A mi időnk mindig is megvolt, de most van az Isten ideje, Isten órája. Bár csak most felkerekedne, felemelkedne, és tenne valamit, valami magasztosat, ami minden kétséget kizáróan fenséges, hogy senkinek ne kelljen megkérdeznie, vajon ezt most valóban Isten tette, hogy az emberek megtudják, hogy valóban ő tette. Mikor és hogyan, és hol fog ez megtörténni? Ez Isten órájában meg fog történni az általa kijelölt időben, de a gyülekezeten keresztül, amely az ő testének a szervezete. És ezért van ez az előkészület, csak azért, hogy azt mondjuk, hogy igen, így van, ahogy itt le van írva az állapotom. Azt gondoljátok, hogy nekem könnyű ezt így kimondani? Egyáltalán nem. De egészen szabadon és nyíltan bevallom, ez az én állapotom, ahogyan itt le van írva. És az utolsónak is azt mondom, aki talán még mindig egy kicsit szépíteni akarja a helyzetét, vagy el akarja fedni, vagy el akarja felejteni. Ez a te állapotod is. Mindannyian egy lagymatag állapotban kerültünk. Egy kérdés. Már most, ha tudjuk, hogy az Úr eljövetele már küszöbön álló esemény, közvetlenül az ajtó előtt áll, és hogy megkaptuk az utolsó isteni üzenetet figyelmeztetésként, emlékeztetésként és felhívásként, különválásként, hány embernek juttattad te el ezt az ige üzenetet? Avagy szívügyed lett-e, hogy figyelmeztest az embereket, hogy elmond nekik, most ilyen és ebben az időben élünk, Isten ezt és ezt tette, itt egy prédikációt továbbadom, olvasd át, és ha többet akarsz tudni, kérdezd, vagy szólj nekem. Ki mit csinált ebben a tekintetben? Hogy volt az első keresztények esetében? Az van írva, amikor Jeruzsálemben kitört az üldözés, a hívők szétszélettek minden felé, és tudjátok, hogy mi áll írva, és hirdették az Isten országát, és ilyen módon elterjedt. Mit tettünk mi azzal, amit Isten ránk bízott? Bizonyára beszéltünk már a végidőkről, beszélgettünk sok mindenről, a katasztrófákról, a földrengésekről és mindenről, ami ezzel jár, a világvaluta összeomlásáról talán, és még sok minden másról is. De vajon képesek voltunk-e azt mondani a hozzánk közel álló embereknek, akikkel kapcsolatban állunk, képesek voltunk-e szeretettel, tapintatosan azt mondani nekik, figyelj, tartozom neked, vagy tartozom önnek a tájékoztatással. El kell mondanom, ez a feladatomhoz tartozik, mert mit mond Isten Ezékiel 33-ban, amikor szólok hozzád, és neked figyelmeztetned kell a gonoszokat, és nem teszed meg, akkor a gonosz meghal az ő bűnében, de a lelkét a te kezedből fogom követelni. Most valaki azt mondhatja, hogy igen, az emberek úgysem figyelnek, és meg sem hallgatnak. Éppen Ezékiel próféta volt az, akinek az Úr azt mondta, vagy hallgatnak rád, vagy nem akarnak hallgatni rád, de hadd tudják meg, hogy próféta volt közöttük. De nem úgy, hogy most útra keltek, és azt mondjátok, ó, a próféta, így a próféta, úgy a próféta. Ez sem a helyes módszer. És ez is része lehet az egésznek, de az ügyet, és ebben az esetben a bizonyság tételeteteket bibliai alapokra kell állítanotok, hogy akkor persze már elő kell jönni az üggyel, és azt kell mondani, ott volt Istennek egy embere, aki különleges hivatást kapott, és aki feltárta az ígéreteket, és általában a rejtve maradt titkokat kinyilatkoztatás által továbbadta. Akkor ez is része lesz a dolognak. De ez még nem a nyitány. Szükség van egy bevezetőre. Hányan vágynak arra, hogy Isten egyszer felhasználja őket, hogy ténylegesen fel legyenek használva, hogy valóban igényelve legyen az ő szolgálatuk. Egy olyan tanúbizonyságot tenni, hogy az embereknek örökre elég legyen. Ezt tudjuk, hogyan működik. Úgy bánunk az emberekkel, hogy örökké elég lesz nekik belőlünk. Ó, bárcsak most eljutnánk odáig, hogy Isten olyan embereket faraghatna belőlünk, akiket megállhatna. Sőt, akikhez mások is odafolyamodnak, és megkérdeznének, hogy mi a helyzet ti veletek, mi folyik ti közöttetek. Ismerek egy termét, itt ül egy testvér, akit ti is szintén jól ismertek, és ő mondta valakinek, én már sokszor beszéltem Frank úrral, de nem értem, nem fogom fel, hogy miért nem hívott meg engem még egyetlen egy Isten tiszteletre sem. És én azonban tudom, hogy Isten már elkapta őt. Azt akartam mondani, hogy elkapta őt a lábánál, de ez nem helyes. Isten már a kezénél fogva tartja őt. De én csak várok még egy kicsit. Az emberek elvárják. Egyszerűen elvárják, hogy elmondjátok nekik. De most jön a kérdés. Ebből sem csinálunk valami titokzatosságot. Mivel találkoznak az emberek, ha közzénk jönnek? Ha ma elhoznák őket, ha elfogadnák a meghívást? Mivel találkoznának ma? Találkoznának-e itt Isten országával? Mit találnának? Ez a komoly kérdés. Istennek legyen hála, hogy még nem jöttek el. Igen, most már Knige testvér megvakarja fejét, és akkor még azt is mondja, ez igaz. Igenis, hadd legyünk most az egyszer őszinték, hadd legyünk hálásak, hogy a tömegek még nem jöttek el, különben már megint elmentek volna. Újra elmentek volna. Azt mondták volna, és ugyanez az ember volt, aki azt mondta, máskülönben nagyon sok ügye van a hívőkkel. Természetesen nem itt, hanem valahol máshol, hiszen soha nem beszélünk azokról az emberekről, akik itt vannak körülöttünk, ez valahol máshol történik, egy teljesen más országban. És azt mondja nekem az utolsó beszélgetés során, Frank úr, ne haragudjon rám, de elkerülhetetlenül számos hívőkkel is volt dolgom, vagy ügyem. És néhány esetben találkoztam olyan emberekkel, akik ismerik és értékelik is önt, és akiket ön szintén gondoz. És akkor jött a csattanás. Aztán azt mondja, de ennyi civakodással és marakodással, ennyi utólagos rágalmazás és gyalászkodás, ennyi rossz indulattal még soha nem találkoztam. Most már kiterítettem. Egy ember a hívőknél tölti az éjszakát, és azok rábeszélnek minden erejükből, neked el kell hinned az üzenetet. Isten prófétát küldött, vagy ismeretlen ez ön előtt, de hiszen ismeri Frank urat, nem de. Igen, mondja, őt ismerem. Inkább nem akarok tovább beszélni. Megkímélem magamat, és titeket is tőle. Még szerencse, hogy azok közül, akik itt vannak, vagy itt lehetnek, senkit sem érint. De megtörténhet velünk is, hogy kimegyünk, és úgy teszünk, mint az a bizonyos női személy a Branham testvér éles prédikációja után. Kifele menet, a kijáratnál elkapta őt, neki mindig volt egy külön kijárata, mert nem akart, vagy nem tudott az emberek közzé menni, és azt mondta neki ez a női személy, Branham testvér. A prédikációdban tényleg mindenkit rendre utasítottál, a levitákat olvastad, a végső következményekkel, de engem nem érintett. És utána ugyanez a Branham testvér azt mondja, hogy egy fiatal prédikátor odament hozzá, és azt mondta, ez a nő a legnagyobb pletykafészek, aki létezik az egész városban. Csak bajt kevert a nyelvével. De azt mondja a maga részéről, hogy mindenki más rendre lett utasítva a végső következményekkel, de engem nem érintett semmi abból. Szeretteim, hadd tartozzunk mi azok közzé, akik még érintve vagyunk a mondottaktól, akik még szívügyünké tesszük a mondottakat, mert csak így tud Isten valóban segíteni rajtunk. Hányan hiszik közületek, hogy Isten még gondoskodni fog arról, hogy mások is hallhassák, amit mondani akar ennek a nemzedéknek? Ó, igen! Ó, igen! Isten gondoskodni fog róla. Most meg kell teremtenünk a megfelelő légkört hozzá. Branham testvér erről is beszélt, és azt mondta, amikor a tojást a kotló alá teszitek, akkor a melegség az, a légkör az, amely gondoskodik arról, hogy az élet előjöjjön belőle. Akadnak olyan fészkek is, amelyekben záptojások vannak. A meleg előfét feltétel ahhoz, hogy az új élet létrejön. Avagy van-e itt ilyen fészek melegség, megtalálják az emberek, ha eljönnének, avagy lenne itt egy sugárzó arc őszinteséggel és becsületességgel, telve Isten szeretetével, hogy őszintén mondhassuk, mennyire örülök, hogy újra láthatlak. És ha valaki azt mondaná, testvérem, szeretlek téged, hogy ez valóban így is lenne, hogy ne csak szavakat mondjunk, hanem az egész tett, az egész szívünk és egész életünk, teljes lényünk legyen mögötte. És itt János azt mondja az ő levelében, hogy mi kötelesek vagyunk életünket egymásért oda is adni, egymást úgy szeretni, ahogyan az Úr szeretett minket, aki az ő életét értünk adta. Bizonyos területeken, bizonyos szempontból, sőt valószínűleg minden területen sikertelenek voltunk, vagy akár vesztesek. És képzeljétek el, amennyire én tudom, mindannyian, vagy a legtöbben közülünk vártuk és számoltunk az elragadtatással. Nos, milyen állapotban vártuk, vagy számoltunk ezzel az élménnyel. Hadd adjunk hálát Istennek, hogy az Úr még nem jött el. Egyetértetek ezzel? Nem mindenkitől hallom. Lehet, hogy egy szememre, vagy, de ez nem számít. Adjunk hálát az Úrnak, hogy még nem jött el. Ez esetben nagy lenne a jajveszékelés. Máskülönben itt lenne egy nagy sikoltozás. Adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelméért. Fel sem tudjátok fogni, hogy mit érzek. Elég sokszor kifejezésre juttattam, hogy nem csak prédikálni akarok, nem csak prédikálni szerettem volna. Azt szeretném, azt kívánom, hogy mindazok, akik hallják az ígét, amelyet Isten erre az időre kinyilatkoztatott, akik hallják és hisznek benne, hogy miután hallották, illetve tudomásul vették az igazság szavát, elpecsételődjenek. Ezt is mindannyiunknak tudnunk kell. Hadd olvassam fel nektek. Az emberek nyomban részesülhetnek a Szent Szellem keresztségében, de az elpecsételés, vagy a lepecsételés azután történik, miután hallottuk, miután tudomásul vettük és befogadtuk az igazság ígéjét. Felolvasom nektek az Efézusi levélből. Az első fejezet 13. és 14. versében áll írva. Ő benne, ti is, miután hallottátok, miután tudomásul vettétek az igazság ígéjét, a ti üdvösségetek evangéliumát, és hitre jutottatok. El lettetek pecsételve a megígért Szent Szellemmel. Itt nem áll írva semmi a felkenetésről, itt egy pecsétről van szó, egy nem utánozható ismertető jelről. Ennél fogva önkéntelenül is Branham testvér prédikációjára gondolunk, különösen a vészkiáltás és a jel című prédikációkra. Ebben a vasúti tehervagon példáját hozza fel, amely meg lett rakva, aztán jön az ellenőr, és egy kicsit megrázza, és minden szétesik. Aztán azt mondja, nem. Így, ezt így nem tudom megpecsételni. Ilyen állapotban nem tehetem ide a pecsétet. Mindennek rendezetnek, tisztának és jól becsomagoltnak kell lennie. Elérkezett az ideje annak, hogy a dolgokat rendbe tegyük, hogy Isten pecsétje ránk lehessen téve. Nagyon is világosan megértettük, hogy a felkenetés mindenkire eljöhet. Az eső esik úgy az igazakra, mint a hamisakra. A nap is süt úgy a gonoszokra, mint a jókra. A szellemmel való felkenés önmagában még nem mond egyáltalán semmit. Még egyáltalán semmit nem mond. A becslések szerint, ezt is már elmondtam itt, több millió ember van Amerika nyugati partján, különösen Kaliforniában, Los Angeles és Santa Barbara környékén, egészen San Franciscoig, és nem tudom, hogy 10 millió ember elég-e becslések szerint a teljes evangélium hívei, amint mondják, a pünkösdi gyülekezetek, akik mindannyian azt mondják, hogy megkapták a szellemet, akik mindannyian fellettek kenve a szellemmel, és senki sem mondja nekem, hogy ez egy hamis szellem lenne. Nem, ez valóban a Szent Szellem. Nem a szellem az, ami hamis, hanem az emberek. Az emberek azért hamisak, mert nem fogadták be magukba az isteni vetőmagot. És ott is tudjátok, hogy ezzel kapcsolatosan is mit mondott Branham testvér, amikor az egyik magas sarkú cipős hölgy egyszerűen oda kiáltott a többieknek, erre a bolondra nem kell hallgatnotok. Én bebizonyítom nektek, hogy úgy, ahogy én vagyok, úgy tudok az Úrral járni. És el is indult, csak hogy azonnal azután lezuhant, és egy nagy kiáltással a mélybe zuhant. Hányan vannak, akik fellettek kenve Szent Szellemmel, és most, amikor Afrikában voltam, végigolvastam a keresztény üzletemberek alapszabályait. És az első dolog, hallgassátok és csodálkozzatok, az isteni Szent Háromságba vetett hit. Hihetetlen, felfoghatatlan. Az az ember, aki megélte még Charles Price utolsó napjait és éveit, és ez az ember, aki találkozott William Branhammel a szolgálata első napjaiban, és annyit látott és tanúskodott, mint senki más ezen a földön. Nos, ez az ember, akinek a húgát Nightingale-nek hívták, és Branham testvér látta, 2 óra akkor meg fog halni, és felhívta a Démoszt, és azt mondja, van valami mondani valóm számodra. Emberek, akik mindent láttak és hallottak. És aztán az áll benne, aki ezt nem fogadja el, nem válhat a tagunkká. Legalábbis ez volt a legjobb mondat az egész alapszabályból. Nem tudom, miért kellene nekem taggá válnom egy ilyen szervezetben. Én Jézus testének egy tagja. És igen, ez elég nekem. Egy ilyen tagság már túl sok lenne. Az ő testének végtagjai, igen, de tagsági nyilvántartás nem. De miért mondom ezt? Hatalmas dolgok történnek mindenük. Ó, a szellem vezet, és mindenütt hűhó, ami ezzel jár. Arra az emberre gondolok, aki a Vatikánban kézrátétellel imádkozott be a bíborosért, hogy megkapja a Szent Szellemet. És amikor jól összerázta, jöttek az őrök, és kiszabadították, mert azt hitték, hogy ez a két testvér megtámadta őt. És a szószoros értelmében valóban megtámadták őt. Ma minden annyira össze van keveredve. Isten fiai elvették az emberek leányait, és vannak, akik hallanak a Noé napjairól, és azt mondják, igen, Noé napjai, elvés, ivás, ó, de hiszen mindannyian eszünk és iszunk. Ez nem is olyan újdonság. És mindannyian házasodunk és nem házasodunk. Ez sem olyan újdonság. Vagy csak akkor voltak ezek a dolgok. Hogyan kérem? Mi történt? Igen, mi is történik? De hiszen meg van írva, megházasodtak és házasítva lettek, ettek és ittak. Avagy nem házasodtál-e te is meg, avagy nem ettél és nem ittál-e, nem ugyanezt tette minden ember, akár hívő, akár hitetlen a földön? Mi volt a lényeg? Amikor az Isten fiai meglátták az emberek leányainak a szépségét, és amikor az Isten vonala séten keresztül, amelyből Krisztusnak kellett volna megszületnie, a test szerint Dávid magjából Káin vonalával keveredett, akkor Isten így szólt, eljött minden testnek a vége számomra. És éppen akkor, abban az időben elküldött Isten egy prófétát, és átadta az üzenetet nekik. És voltak éppen mi történt? Isten fiai egyetértettek azzal, ami körülöttük történt, és hátat fordítottak Isten prófétájának. És tudjátok mit? Isten szelleme ezt is átlényegítette számunkra. Amikor az Úr Jézus meghalt, és az ő testét a sírba fektették, leszállt a mélységbe, és prédikált a börtönben lévő szellemeknek. És megkérdezem tőletek, vajon melyik nemzedéknek prédikált valójában? Hogyan? Aha. És ezt most felolvasom nektek, hogy tudjátok, milyen ítélet vár Isten fiaira, akik hátat fordítottak a prófétának és az isteni üzenetnek, és kigúnyolták őt, kinevették őt. Egy olyan kérdésre kell majd válaszolniuk akkor, mint egyetlen más nemzedéknek sem Jézus Krisztus, ami Urunk napjai óta. Felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy meg van írva. Az 1. Péter 3. fejezetének 18. versétől. Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnök miatt, mint igaz a hamisakért, hogy minket Istenhez juttasson, vagy vezessen. Ő, aki ugyan test szerint megöletett a testben, de szellem szerint feltámadt az életre. Most pedig hallgassátok meg magatoknak. Szellemben pedig el is ment, és a börtönben lévő szellemeknek prédikált, hirdette, nevezetesen azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten hosszú tűrése türelmesen várt a Noé napjaiban. Látni fogjátok, hogy ugyanaz a kép áll szemeink előtt. Mindazok a gyülekezetek, akik a világegyház testületi tanácsát és Rómát a végsőkig elhárították maguktól, mostanra mindannyian hódolattal visszatértek az anya ölbe. Mindannyian igyekeznek, mindannyian tisztelegnek, mindannyian be akarnak jutni az ő kegyeibe. És a teljes evangélium egész mozgalma eltávolodott az ígétől, és mindannyian szervezetekké és felekezetekké váltak, mindannyian egyesültek, és ezt az egy dolgot teszik ahelyett, hogy a prófétai üzenetet követnék. Ugyanúgy, ahogy a Noé napjaiban is keveredett ez a két különálló nemzetség, ez a két különálló vonal, amire az Úristen azt mondta ott helyben, az Édenkertben, hogy ellenségeskedést szerzek a te magod és az ő magja közzé. Stb. Hiszen ti ismeritek ezt. És Pál apostol kifejti a Róma 9-ben, hogy Krisztusnak Dávid magvából kellett származnia a test szerint. Abban az időben az Isten áldotta vonal világi módon viselkedett. Ez olyan lenne, mintha ma hívő testvérek hitetleneket vennének el, összeházasodnának velük, és azt mondanák, igen, mi értelme legyen a hitnek egyáltalán, és így tovább, és mi itt állnánk üres székekkel szemben. Ne tévejegjetek, Isten nem hagyja magát csúfoltatni. Lesz majd egy ítélet napja, és erről még többet is olvashattok. Sőt, még azt is olvashatjuk, hogy angyaloknak lettek nevezve, akik bilincsekkel megkötözve várják az ítéletet napját. A démonok nincsenek megkötözve, és az ördög sincs még megkötözve. Ők még mindig szabadon vannak. Ezt mindannyian megtapasztaltuk már több, mint elégszer. Valaki, van egy tanítás egy felekezetben, akik azt állítják, hogy már az 1000 éves birodalomban vagyunk, és hogy az ördög meg van kötve. És az egyik testvér azt mondja, Istenem, akkor nem szeretnék itt lenni, amikor szabadon lesz eresztve. Nem. Az ördög még nincs megkötözve, és a bukott angyalok, a démonok uralkodnak a levegőtérség birodalmában. És ami harcunk, ami küzdelmünk nem hússal és véllel történik, hanem a hatalmakkal és a hatalmasságokkal, a fejedelemségekkel a levegőtérségben. De azokból a napokból, és majd ott az ítélet napján szavam vehettek engem, mert Isten ígéből olvastam. Itt nem az van írva Gedeon napjaiból, vagy Samson napjaiból, vagy bármelyik más időkből, hanem azokból a napokból, amelyek Noé napjaiban voltak, amikor Isten hosszú tűrése várt és várt, és ezt az ember cserben hagyták, mindazok gúnyolódására, akik ott voltak és éltek. Isten az Úr már gondoskodott erről, és az első bejelentést akkor adta nekik, amikor annak idején leszállt oda le. Mi lesz ezzel a generációval? Amint láthatjátok, hogy néhány dolgot érintettünk, és az egyikből a másikba lépünk. Térjünk vissza most a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéhez, majd lassan jussunk a végére. De vegyük komolyan a figyelmeztetést, amikor Isten küld egy prófétát, akkor azért küldi, mert beszélni akar velünk, és fel akarja tárni az ő tervét. Nem azért, hogy figyelmen kívül hagyjuk, és úgy tegyünk, mintha semmi sem történt volna. Itt kapunk egy felszólítást. A Biblia Krisztusról szóló tanításának alapelemeitől fogva, és így tovább, hogy ezektől eltekintsünk, és érjünk el, vagy jussunk el a teljes érettségre, nem, hogy újra és újra lerakjuk az alapot a bűnbánatról, a megtérésről, a gondolkodási irányváltozásról, a halott cselekedetektől való elfordulásról, és így tovább a keresztségről, hanem, ahogy Pál apostol az Efézus 4-ben kifejezi, növekedjünk a Jézus Krisztus férfiasságába. Ma rájöttünk és felismertük, hogy akkor járunk a legjobban Isten előtt, ha őszinték vagyunk. Ezt már a tegnap is felismertük és megállapítottuk. És Istennek igazat adtunk a ránk kiszabott ítéletében. Felkiáltunk, és nem csak elismételjük Pál apostol szavaival együtt, hanem lelkünk mély kiáltásával felkiáltunk. Felkiáltunk, és azt mondjuk, ó, én nyomorult ember, kicsoda fog megszabadítani engem a halálnak eme testéből. Mert felismertük, hogy nincs bennünk semmi jó. Aztán tovább megyünk egy lépéssel, és megvalljuk azt is, ami a következő versben le van írva. Hála legyen Istennek, aki elvégezte ezt Jézus Krisztus, ami Urunk által. És tovább olvasunk, nincs tehát semmi elítélendő, semmi azokon, vagy azokban, akik Krisztus Jézusban vannak. Testvérek és testvérnők, higgyétek el nekem! Az első Korintusi levél 10. fejezetében az áll írva, hogy ami Izraellel történt, az nekünk példaképünkre történt. És ti magatok is tudjátok, hogy mi minden volt ott. Minden esetre 40 évig kóvályogtak, vándoroltak, pontosan 40 állomást vagy megállót tettek, elolvasható, de nem értek célba. Aztán beállt egy másik idő, egy másik korszak, és akkor már nem mentek többet körbe-körbe, vagy a sivatag egyik helyéről a másikra. Akkor az volt a parancs, légy erős és bátor, mert ahogyan én Mózessel voltam, úgy leszek te veled is. Mondd meg a népnek, 3 nap múlva átkelünk a Jordánon. 2 dolog jellemezte Izrael népét. Az egyik a kihozatal, a kivezetés volt, a teljes ellátás, vándorlásuk teljes ideje alatt, annak ellenére, hogy a nép engedetlen volt, Istennek ki kellett állnia mellettük a többi népek érdekében. Mózes pedig újra és újra a résbe lépett, és azt mondta, törölt ki inkább az én nevemet a te könyvedből, de kímélt meg ezt a népet, nehogy a környező népek azt mondják, hogy kudarcba fulladt a vállalkozásod, hiszen mindannyian ismeritek az írásokat. De akkor elérkezett az időpont, amikor a szövetség látájában, amikor a körbe-körbe járás, a kóvájgás véget ért, az az idő, amikor a szövetség látájában lévő Isten igéje a papok vállára került, a papok vállán nyugodott, a Kánán elfoglalásának ígéretével. Úgy értem, hogy ez az a pont, ahol most tartunk. El tudjátok ezt hinni? Ez az a pont, ahová most eljutottunk. Az örömünnep esztendeje, az Úr kegyelmi esztendeje. Mindenki eljuthat az őt megillető isteni birtokába. És erről még sok mindent mondhatnánk. De hiszen ma délután van egy újabb összejövetelünk, ma este pedig az úrvacsorát akarjuk megtartani, azt megelőzően lesz egy keresztség, ha vannak olyanok, akik meg akarnak keresztelkedni, akik eleget tettek annak, amit tegnap itt hirdetve lett. És ennek is nagyon örültem, hogy senki sem érezte túl komolynak, vagy senki sem vette zokon a mondottakat, de mindenki, akivel beszéltem, azt mondta, Frank testvér, mégiscsak ez volt a teljes igazság, mégis ez volt a teljes igazság, pontosan így van, és elfogadtuk, és hagytuk, hogy átjárjon bennünket. Noha ütések voltak, de jót tettek nekünk. Elvigyelek benneteket ismét a zsidókhoz írt levélhez, inkább mégsem. Ott írja nekünk Isten embere, ha megmaradtunk volna fenyítés nélkül, akkor olyanok lennénk, és itt írva van ez a szó, nagyon sajnálom, fattyak. Csak látszólagos, mondva csinált gyermekek lennénk. De mivel elfogadtuk a fenyítést, igazi gyermekek lettünk. És akit a mennyei atya szeret, azt megfenyíti. Miért? Hogy engedelmes gyermeke legyen Istennek. Ó, mennyire kívánnám, bár csak az én két fiam is Isten embere lenne. Amen. Imádkoznátok mindannyian Istennek, hogy megtegye? Mennyire kívánnám, hogy az egész házam népe üdvösségre jusson, hogy senki se hiányozzon az Úr napján. Időnként ugyan fenyítenem kellett, és mennyire sajátszerű, a fiatalabbik mindig is itt volt, most éppen nem látom őt, de néha azt mondja, apa, még mindig emlékszem, amikor ellettem náspangolva. Aztán azt mondtam, fiam, visszagondolsz-e arra is, hogy hányszor hagytam, hogy megúsz bizonyos dolgokat, és nem számoltam fel a történteket. Aztán megint jó volt, aztán megint rendben volt minden. Igen, ami mennyei atyánk, egy hűséges Isten. Képzeljétek csak el, ha elengedett volna szabad lábra minket, semmit sem törődne velünk, ahogyan előtte állunk, miféle atya lenne ez esetben. Nem, a mi Istenünk egy hűséges atya. Mindazok felett, akiket gyermekeknek neveznek. Én pedig azt mondom nektek, hogy most van itt az ideje annak, amikor Isten minden igaz gyermeke elfogadja az Úr fenyítését. És ezt mondja, Uram, még többet, jót tesz nekem, szükségem van rá. Uram, metsz meg, fegyelmez, dorgálj meg, mert meg akarok állni te előtted. Isten gondoskodni fog róla. Foglaljuk össze a mondottakat. Minden, amit az Úr mond, igaz. De a langyos állapotunk már most valóban kellemetlenné vált számunkra. Rosszul lettünk tőle. Kinek vált ez az állapot, amelyben most találjuk magunkat valóban bosszúsággá? Ki tudja egyszerűen azt mondani, hogy Uram, ez tényleg nem megy tovább. Így ki tudja ezt mondani, hogy ez tényleg kellemetlen a helyzet. Nincs többé semmi értelme. Ez így nem mehet tovább. Nincs többé semmi értelme. Ezzel pedig eltaláltuk. És ahogy én ismerem Istent és az ő ígéjét, ő azt mondja, az őszintéket megajándékozza sikerrel. És az íge tekintély alapján már most megmondhatom nektek, ő nem fog minket ebben az állapotban hagyni. Magasabb szintre fog bennünket állítani, a Golgota győztes talajára, és minden ellenségeit az ő lábai zsámolyává tesz. Nem mi fogunk félni az ellenségtől, hanem neki kell menekülnie előlünk, mert a szövetség még mindig érvényben van, amelyet Dávid kötött Góliáttal Isten akarata szerint. Mi szerint, ha te legyőzöl engem, akkor az én népem alárendelődik neked. Ha pedig én győzlek le téged, akkor a te néped lesz nekem alárendelve. Ismeritek a történteket. A csata, az összecsapás megtörtént. A Dávid fiával, Jézus Krisztussal, az én urammal és az én megváltómmal. Neked nem kell tovább küzdened az ellenséggel. Ne is kezdj vele beszélgetésbe, mert ez badarság lenne. Ha szükséghelyzetbe kerülsz, csak annyit mondj, Sátán, állj mögém, de kérlek, ne fűzz hozzá egy második mondatot. Ne kezdj beszélgetésbe az ördöggel. Mert ennyit mindannyian tudunk. Neki túl sok tapasztalata van ahhoz, hogy lépést tudnánk tartani vele. Nem pillanatok alatt be fog vonni téged valamilyen összekuszálásba, aztán kész. Tehát az Úr, a Dávid fia, szembeszállt a sátánnal, és le is győzte őt, diadalmaskodott fölötte. Kinek kell most kinek allá vetnie magát? Miért mondta az Úr, hatalmat adok neked a sátán minden hatalma felett? Kígyókon és korpiókon fogtok taposni, és nem esik semmi bántódásotok. Bizonyára az Úr nem adta a sátánnak a hatalmat mi felettünk. Ő adott nekünk hatalmat a sátán felett. És mi megvalljuk, Jézus a győztes. A kígyó feje szét lett taposva. Magasztalva legyen az Úr neve. Valószínűleg az Úr felkerekedett. Minden bizonnyal fel fog kerekedni. Én tudom, hogy ez az összejövetel Isten akaratában van. Ha valaha is Isten akaratában volt, és tudom, hogy Isten úgy sarokba szorított mindannyiunkat, hogy az elsőtől az utolsóig senki sem jelenik meg sehol felemelt mellkassal, és nem néz senki megvetéssel le a másikra. Mindenki felismeri önmagát, és Péterrel együtt azt mondja, Uram, méltatlan ember vagyok. Mindannyian ismeritek az evangéliumot, az evangéliumokat. Hála legyen a mi Istenünknek, neki céljai vannak velünk, útjai, és a szeretet, és a béke útjai, és mindent dicsőségesen fog kialakítani. Ő lesz az, amen. Ő az, amen. Ő mindannak a megvalósulása, amit megígér. Ő az alfa, és ő az omega, a kezdő és a befejező. Semmi sem csúszik ki neki a kezéből. Nála minden a maga idejében megtörténik és bekövetkezik. És az ő akarata szerint történik minden. Ő a hűséges és igaz tanú. És ráadásul a mi szószólónk is. Ő Isten teremtésének a kezdete. És mi részessei lehetünk ennek az isteni teremtésnek a nemzés által, újjászületve és megújulva a szellem által, a belénk helyezett ége vetőmagja által, vagy amiatt fogadjuk el hittel megigazulásunkat. Nem maradunk meg abban az állapotban, amelyben most vagyunk. Valljuk, hogy Isten már kiragadott bennünket ebből az állapotból, hogy már felruházott minket a magasból jövő erővel. És így hálát adunk neki, mintha már megkaptuk volna, részesedtünk volna benne, mert tudjuk, hogy az ő szava nem csal meg, és az ő ígéretei nem vesznek el. Amit ő mond, vagy ígér, azt be is tartja. Az ég és a föld elmúlik, de az ő szava örökre megmarad. És az ő szava isteni vetőmagként elvettetett belénk. Így megmaradunk vele, és az ígével örökké. Miért? Mert Isten kegyelméből örök életet kaptunk. Dicsőítve legyen az ő neve. Amen. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönetet mondunk Te neked. Lenyűgözd minket a Te kegyelmed, a Te szereteted. Még mindig úgy beszélsz hozzánk, ahogy egy apa beszél az ő gyermekeivel, akiket szeret. Istenem, áldj meg mindannyiunkat, áldj meg azokat is, akik ma nem tudtak itt lenni. Hűséges Urunk, össze vagyunk itt gyűlve a te színed előtt, hogy a mi akaratunkat a te akaratodba helyezzük, és szívből kimondjuk, és komolyan is gondoljuk. Ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. És most kérlek téged, tudasd velem a te akaratodat, ismertesd meg velem a te útaidat, tudasd velem a te tervedet, ó Uram, vezess minket és terelj minket a helyes útra. A te nevedért, Uram, felismertük az állapotunkat, nyomorultak, langyosak, lomhák vagyunk. Uram, de így jövünk hozzád, ahogy vagyunk, és te azt mondod, azt tanácsolom te neked. Igen, te vagy a tanácsadó, az erő, az örökkévaló atya, a béke fejedelme. Nem csak tanácsadó vagy, hanem te vagy az erőt adó is, és ezt a tanácsot tettekre váltsd. Hűséges Urunk, itt vagyunk, a te színed előtt. Tégy velünk, ahogyan neked tetszik. Szívem őszinteségével ajánlom kegyelmednek személyes életemet, szellemi életemet és az élő Isten gyülekezetét is. A vérrel megvásárolt sokaságot. Uram, legyen meg minden tekintetben a te útad mindannyiunkkal, hogy valóban szívből imádkozhassunk és mondhassuk. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Uram, ahogy megvan írva, adj népednek egy készséges szellemet, vegyél el minden fegyelmezetlenséget, makrancosságot, minden belső lázadást, ellenszegülést, hogy mindent jól végezzünk egymással, hogy a te békességet és a te kegyelmed csókolják egymást, megöleljék egymást, kegyelem és üdvösség, békesség és áldás legyen a te néped között. És ahogy Salamon imádkozott is, hogy ne legyen elvetélés az országban, ne legyen széthúzás a te néped között, hanem te magad légy a te néped között. Uram, hadd tekintsünk most el az alapelemektől, és hadd haladjunk az érettség, a tökéletesség felé. Fogj minket a kezünknél fogva, és vezess minket a te szavad szerint. Hadd legyen a te ígéd, ami útunk világossága. Uram, minden szava az ígének, amelyet a szellemet által kinyilatkoztatsz nekünk, világossággá válik, ragyog a sötétségbe. Uram, világosság lett az estvének idején. Uram, már most eljött az az idő, hogy ne járjunk tovább körbe-körbe, és ne legyünk az etetésre rászorulva, hanem nem, annak idején nem voltál melégedett a te népeddel. Azt mondtad, mindig tévúton járnak a szívükkel. Istenem, fizikailag kijöttünk minden babiloni dolgokból. Szívünkben sok mindent magunkkal hoztunk. Uram, tisztíts meg minket, szentelj meg minket gyökerestől. Tégy minket egy szívvé és egy lélekké te veled. Uram, mindenható Isten, ha nem is a tűzoszlop, de a frigyláda mégis, a szövetség ládája, az egész föld urának frigyládája. Halleluja! Dicséret és tisztelet, dicsőség és imádat a te szent nevednek. Az üdvösség napján megsegítettél minket. Ez az üdvösség napja. Ez a kellemetes idő. Az Úr, ami Istenünk kegyelmes esztendeje felviratt. Halleluja! Magasztalva, dicsőség és tisztelet a te csodálatos és szent nevednek. Uram, számomra úgy van, ahogy Branham testvér mondta, arról a színes bőrű asszonyról, akinek a fia haldoklott, miután imádkozott érte, kimondta az első szavakat, világosság lesz ebben a szobában, ebben a teremben, halleluja. Világosság lesz ebben a teremben, halleluja. Világosság a szívünkben, világosság az életünkben, halleluja, halleluja, halleluja. Dicsőség és tisztelet, dicsőség és imádat, csodálatos és szent nevednek, és szent nevednek. Halleluja! Halleluja! Halleluja!